Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Jó reggelt kívánunk, ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió. Kicsit elkapkodtuk ezt az indulást, igen, ez a rovat jön, itt vagyunk Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a 0630 2010 909-es SMS, WhatsApp és Viber számmal. Mindjárt átnézzük az üzeneteket, de most már, hogyha elindult a rovat, akkor szerintem fogjunk hozzá.
Mert hogy Katona Csaba itt van velünk a vonalban, történész, természetesen ismeritek mindannyian, Mesél a múlt rovatunknak kiváló szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon köszönöm ezt a felkonferálást, hát igyekszem ennek megfelelni. Hát, annál is inkább, mert egy jó témát vettünk elő.
Igen, hogyne. Múlt héten ezt egy kicsit így mondogattam Ács Gábor vasúti szakértőnek, de annyira nem ragadta meg, így bólogatott, de szerintem máshol járt egyébként ő, hogy 1846. július 15-én volt az, amikor átadták Magyarország első vasútvonalát, mely két év munkája nyomán a Magyar Középponti Vasúttársaság irányításával Pest és Vác városa között készült el magántőkéből.
Így van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt még nem állami vasutakról beszélünk. Ugye Magyar Vasút fénykora, azt ugye, hogy jellemezni szoktuk, az az életmonarchia idején van, ugye, amikor a Boros Gábor nevével fémjelezve épül ki a vasminiszter, tehát épülnek ki ezek a dolgok. De természetesen itt még a kezdeteknél vagyunk. És hát, mint minden modern dolgot, ezt is erős kételyű veszte, amikor elkezdődött. Azzal együtt persze, hogy nem volt idegen az európai kultúrától a kötött pályás vonal, legalábbis a bányavidékeken, mert ugye a csídék azok már ilyeneken haladtak. De hát az, hogy gőzmozdony hajtson valamint, az egy teljesen másik történet. Ugye az, hogy személyszállító vonat elinduljon, vagy személyszállító vasút, arra a 19. század hajnaláig kellett várni, és hát viszonylag köztudott, hogy 1825-től nyílt meg a világ első vasútvonal, ugye ez George Stevenson. Aki foglalkozik ezzel a témával, az mindig bele szokott futni abba a idézetbe, amit a bécsi magyar nyelvi magyar kurír írt ennek kapcsán, idézem. Valami Stephenson nevű anglius oly masinát fundált ki, melyet füsttel és forró vízzel hajtanak, higgye, aki akarja. Na.
Igen.
Hát ugye sajnos, hogy mindig voltak.
Itt kezdődött a brit tudósok sztori.
Ja, azt hiszem, igen.
Így. És ugye látjuk az arról példát, hogy akkor is volt, aki kételkedett a hiteles információban, mint ahogy például most is van olyan, aki nem akarja elhinni, hogy az oltások révén csipet rak belé Bill Gates. Tehát ez egy nagyon jó példa erre, hogy a kételj hova tud vezetni. Na de fordítsuk komolyra a szót azért. Hát Magyarországra némi késéssel érkezik meg a vasút. Ugye mi némileg Anglia után ballagunk, de hát ez nem egyedi dolog, ez nem csak Magyarországra volt jellemző. Igazság szerint akkor, amikor elindul a Stephenson féle vonat, akkor még pár évvel később még lóvasutat létesítünk Pest és Kőbánya között, ez mintegy 8 kilométert teljesített. 1827-ben nyitották meg, de hát egész egyszerűen elkövették azt a hibát, lényben még nem volt elég tapasztalat, hogy a pályát puhafára helyezték, az nem igazán bírta a terhelést, viszont forgalma meg nem volt. Ilyen módon aztán a vállalkozás egy év alatt csődbe ment. Tehát miközben ugye Angliában beválni látott a gőzmozdonyos vasút, itt nálunk ez a lóvasút sem akart működni, de hát ezzel együtt hamarosan tényleg mindenki elhitte, hogy ez működőképes dolog, és lassan, de biztosan a reformkor már indultunk abba az irányba, hogy Magyarországon is létrejöjjön vasút, ehhez persze kellett a törvényi megalapozottság is, az 1836. éve 25. törvénycikk, ennek az volt a címe, hogy az ország közjavát és kereskedését gyarapító magányos vállalatokról, és ez úgy kezdődött, hogy a legközelebbi országgyűlésig melyen a haza közjavát előmozdító magányos vállalatok eránt a törvényhozás kimerítőleg okvetlenül fog rendelkezni, ideigleni határozott gyanánt rendeltetik, hogy, és itt felsorolnak 13 olyan vállalkozást, ami például ilyesmivel foglalkozik, hogy Pestről Zimonyig biztosítsa a közlekedést, Pestről a magyar tengeri répartokig, Pestről Galícia határszéléig, és így tovább, tehát tulajdonképpen megalapozták a törvényi hátterét arról, hogy magánvállalkozások bele tudjanak csapni abba, hogy komolyabb közlekedési fejlesztéseket eszközöljenek.
Csaba, bocsánat, mi volt a magánvállalkozásoknak az egykori neve? Hogy
magányos. Azt hallgattam én is,
magányos vállalkozás.
Nagyon tetszik.
Igen. Ugye nagyon sok olyan szavunk van, ugye egy hosszabb kifejezésből igen. rövidült le, ugye nekem a abszolút kedvencem, hogy a Kelly Ödözőféle maszek, ami a magánszektorból.
Igen.
És ez is, hogy ugye a magánzó, hát a magányos vállalat, vagy magányos vállalkozás, az azt jelenti, hogy egyéni valójában ebben az esetben, ma már a magányos szót így ebben az esetben nem használjuk.
Egy elkeseredett magányos vállalkozót így elképzelünk.
Hát csak azért kérdeztem rá, mert ugye ebbe a sztoriban van a másik, amit már kimondtam az elején, és egy kicsit fura kimondani, hogy a Magyar Középponti Vasúttársaság.
Központi, igen.
Igen.
Úgyhogy... Megint egy klasszikus rövidüléssel van dolgunk. Ugye nem szeretjük a bonyolult szavakat, és ezért előszeretett. Hát gondoljunk a múlt hétről a buksi szöket érdete, hát hogy az valaki nem ült meg a magyar nyelvben.
Tökéletes.
Most hosszan lehetne sorolni ilyen példákat. Viszont ami nagyon fontos ebben az egész dologban, hogy ugye itt az állam a maga módján azért támogatta ezeket a magánvállalkozásokat. Tehát itt azért lassan, de biztosan haladunk a polgári Magyarország programja felé, ami persze majd csak 1867-től, tehát a monarchia létrejöttével bontakozik ki maradéktalanul. De itt azért már majd látni fogjuk, hogy milyen polgári elemei vannak még magának a vasút elkészítésének is. Hát kezdődik például azzal, hogy verseny folyik azért, hogy ki építse fel az első vasútvonalat. Ugye két nagyszerű embert lehet itt megemlíteni, hogy Ulma Móricot, akinek finoman fogalmazva is köze van az első bankhoz, magyar bankhoz, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz, illetve Sina György bankár. Most egyikük a Duna jobb partján képzeli el a vonalat, ez Sina György, Bécs-Győr vonalat tervez, vele ellentétben Ulma Móric és az őt támogató vállalkozói kör pedig a balparti vonalat és Vácot célozza meg. Most az egésznek végül is az lesz az eredménye, és azt gondolom, hogy ez is polgári dolog, hogy van vita, és van verseny. És végül is az a döntés születik, hogy az Ulman-féle elképzelés fog megvalósulni, Sina visszalép. Tehát egy idő után úgy ítéli meg, hogy ő ezzel nem akar foglalkozni, mert itt és most nem éri meg, és 1844-ben aztán a megvalósulás útja felé indul el ez az egész vállalkozásnak az ötlete. Augusztus 2-án Pestváros plébárosa csinálja meg, meg ki az első kapavágáshoz, és mond egy fohászt, hogy támogassák ezt a vállalkozást. És hát innentől kezdve egy picit megint magyarossá válik a történet. Porosz segítséggel indul el ez az egész, ugye Karl Friedrich Zimpel készíti a terveket, és August Wilhelm Beisse hadmérnök, a tapasztalt vasútépítő az, aki belecsap ennek az egésznek az irányításába. Na ő egy év múlva menekül el, mert minden létező beszállító, és minden létező megrendelés, az a ilyen, tehát fogalmazunk úgy, a korrupció gyanús volt.
Na hát.
De legalább az anyag jó volt, azt nem sporolták ki.
Azt nem, úgy festi, azt nem, tehát tanultak a kőbányai puhatalpfákból, de hát a poroszos rendhez szokott Beisse úgy ítélte meg, hogy neki egy év éppen elég ezekből a viszonyokból, és annak rendje is módja szerint lelépett, és jött helyére Lacher Károly, aki aztán véghez vitte ezt a dolgot. És így mondom, aztán szépen el tudtak indulni abba az irányba, hogy ez a vasútvonal megépüljön. És hát mintegy 34 kilométerről beszélünk, ennél valamivel kevesebb. Amikor megcsinálták az első utat 1846. július 15-én, akkor József Nádor, a legmagyarabb Habsburg és családja is ott ült a kocsin, 250-en foglaltak helyet, mintegy 250 ember volt a vasúton. És hát ezt a nem egészen 34 kilométert, úgyhogy 10 percig Dunakeszin állt a vonat, egy óra alatt megtette, ami azt gondolom, hogy derék teljesítmény. És hogy így ment a vonat, ugye megállt itt, megállt ott.
Hát ez a mai időket megszégyeníti. Sebesség.
Igen, nagyot nem léptünk előre ilyen szempontból.
Erre a vonalon végképp nem.
De azért van, amiben előre léptünk. Például akkor kellett a menetrendet, negyed órás fontossággal adták meg, hogy körülbelül az, mert 15 percen belül indulunk. Ez ugye a korabeli viszonyokból fakad. Aztán voltak még olyan dolgok, amiket hát mondjuk úgy, hogy ma már nehéz elképzelni, hogy hogy volt, de például nem voltak üvegablakok, hanem bőrfüggönyöket húztak oda. Milyen? Tehát mondjuk a légkondit azt ilyen módon megoldották. Aztán mivel napi 3 vonat ment, illetve bizonyos napokon pedig 4, hát volt, hogy már sötét volt, ezért mécses és olajlámpa biztosította a fűtést. Képzeljük el ezt most mai biztonsági viszonyaink között.
Az igen.
Ugye, hogy száguld a vonat, és a kis mécsesre világítgatok, miközben a bőrfüggöny félre lippen.
Megvan.
És hát, Ugye, és hogy ne fagyjunk meg, kiváló melegvizes palackok biztosították a fűtést, tehát ellenke, amikor éppen hideg van. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a mai kényelmi szempontjának nem biztos, hogy ez tökéletesen megfelelt volna. Aztán voltak ilyen apró anomáliák, hogy miközben tényleg mindenhol éjjelezték a vasutat, amikor befutott, hát egyedül Vác városában volt úgymond egy kis zavar az erőben, az pedig azért, mert véletlenül pont akkor kigyulladt a város.
Jaj!
Tehát egy 50 ház le is égett ennek következtében, és képzeljük el, hogy mindenki készül a befutóra, megérkezik az első magyarországi vasút, erre pont akkor kiüt egy tűz. Hmm. Persze ekkoriban nem volt ritkaság, csak ugye hát ez így finoman fogalmazva kellemetlenül vette ki magát, de hát ezzel voltak más apró animáliák is, fogalmazunk úgy. Tényleg aprók, de nagyon jellemző például, hogy a korabeli sajtó hogyan és miként tudósított erről. Tehát például a kokáért az indulás, ugye Pestről startol, és akkor idézem, a két mozdony, amit a belga Kokeril vállalat készített, és mi más nevet kaphatott volna a két mozdony, mint Buda és Pest.
Aha.
Ez ilyen. És hát azt gondolom, ez egy derék és jó döntés volt. Idézem a korabeli budapesti hírlapot, ugye, mert már ezt a nevet viseli, tehát ugye Budapest még nincs, de már a nevet használják. Azt mondja, hogy Buda és Pest egyet nyerítének, vagyis sivítának, és az udvari kocsi 7 vaggonnal megindult a sokaság bámulatára, mely alig kiabálhatott egy-két éjjent örömében, annyira megvolt a látvány saját szerűleg rendkívülisége által lepetve. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen, amikor a mozdony nyerít vagy visít, de van egy tippem, hogy nyilván, hogy a gőz jön ki belőle, valószínűleg erre gondolhattak. És hát ami viszont problémát okozott, hogy az utasokat nem látták el étellel, itallal a vonaton, és hát ezt a hosszú egy órát kibírni vasúton, ugye azt nem olyan egyszerű dolog, ugye szokták mondani, onnan lehet tudni, hogy a magyar ember utazik a vonaton, hogy van nála egy szendvics, amiben van egy félbevágott paprika, ez tuti, és amint a vonat elkezdni megenni.
Hát ez még a jobbik, mert általában úgy szokott kinézni a klasszik, az az, hogy van egy kis konyharuha, azt szétcsomagolja az ember, abban van egy alufóliába csomagolt valami. És általában előkerül egy kis bicska, és az alufóliába van egy kis kolbászka, egy paprika, és mellette a kenyérke. Úgyhogy ezt így úgy lehet falatozni.
Az utasok viszont ilyenre nem készültek, és akkor már megint csak idézem a mindig kritikus kérdésekkel provokáló sajtót. Még pénzért sem lehetett valamit kapni, ha valaki éhségét, avagy mire a rekkelő melegben mindenki vágyott szomjúságát akarta csillapítani, de végre egy áldott jó vénasszony, az Isten áldja meg érte, egy vedervizet hozott elő, és kiféretette a finnyásságát, lecsillapíthatta szomjúságát. No, tehát a szovjet vonatok gyezsúrnagyok kultúráját idéző viszonyokkal találkozhattunk itt még, de ezzel együtt viszont, ami nagyon fontos, hogy teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy alapvetően itt egy sikertörténet kezdete van. Nem volt olcsó utazni, tehát 12 krajcár volt az első osztály, másodosztály 10, harmadosztály 8, és mérföldenként. Tehát azért ezt, hogyha beszorozzuk, akkor 54, 46, 37 pengő körülre, pengő krajcár körülre jön ki. Ugye ez azért annyira nem olcsó. Azt azért még el kell mondanom, hogy az első osztályon vörös bársonyal voltak bevonva az ülések, rugós ülések, a másodosztályon csak bőrrel, a harmadosztályon festett fa ülések. Tehát úgy érezzük a
igen, hát a klassz fapados, igen.
Így van. Viszont ami nagyon fontos volt, hogy mindenkinek fizetni kellett, aki utazott, és én megint utaltam arra már korábban, hogy van egy polgári jellege a vasútnak. Mire gondolok? Arra gondolok, kérem tisztelettel, hogy a nemeseknek is fizetni kellett. Tehát sikerült részt ütni ugye a nemesi kiváltságokon. Úgyhogy alapvetően nagyon hamar híre ment annak, hogy a vasút működni fog, és hát ki a legismertebb költőnk, aki írta vasútról, ugye ez Petőfi Sándor, aki ugye Vasúton című versét, amit én mindig örömmel szedek elő, így kezdi, hogy tengerkéveszen kerül, közepében lelkem füldik, madár röpül csak eddig, most az ember is röpül. Ugye, és hosszan lehetne idézni a verset, például a nap is velünk szalad, mint egy őrült, aki védi, hogy őt össze-vissza tépni, űzi egy ördög csapat. És ma már nem valószínű, hogy egy költő lelkesedésében attól, hogy fölül a vonatra ír egy verset, de gondoljunk bele, hogy ez akkor mekkora újdonság volt.
Persze.
Ez egy micsoda áttörésnek számított. Hát ugye Petőfi aztán ilyeneket is írt, hogy ezek a föld erei, bennük árad a műveltség. Hát nem tudom, hogy utazott egy-két magyarországi vonaton, hogy ezt lehet, hogy revideálta volna ezt az álláspontját. A legszebb az egészben, hogy Petőfi még ebből is kihozta a forradalmi gondolatot, mert hogyan zárja a verset? Miért nem csináltatok eddig is már? Vas hiányzott? Törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok.
Nagyszerű.
Igen.
Úgyhogy a forradalmi gondolatot sikerült mindjárt ötvözni a vasúti fejlesztés gondolatával. Visszatérve magára a konkrét vasútra, bevált, tehát hamarosan a forgalom az olyan értelemben is megindult, hogy folyamatosan voltak utasai, és ugye nem sokkal később elkészült, egy évvel később a Pest-Szolnok vasútvonal, tehát kelet felé is sikerült Pestet összekötni, úgymond a Nagy Magyar Alfölddel, és hát ami véget vetett valójában ennek a gyorsítő fejlődésnek, az 1848-49-ben forradalmi viszonyok között ugye elég nehéz vasutat meg ipart fejleszteni, utána pedig magántársaságok ugyan folytatták a vasutoknak a felépítését, de ugye ahhoz, hogy tényleg így szárba szökkenjen ez az egész, ahhoz már a monarchia kellett. De hát ne felejtsük el, hogy például még az úgymond 1849 és 1867 közötti átkos időszakban is voltak olyan pozitív előrelépések, mint például a déli vasút, ami ugye Fiumét célozta meg. 1861-ben már elérte Szántódot, 1863-ban Siófokot, és innentől kezdve sokkal könnyebb volt a füredi fürdőre utazni, mert szépen levonatoztam kényelmesen Pestről Siófokig, előtte Szántódig, és onnan a Kisfaludé, valamint Kompal gyönyörű szépen átmentem Füredre, és nem kellett két napon át lovaskocsizni. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez a Pest-Vác vasútvonal ez elindított valamit, és csak a kezdete volt egy nagy arányú fejlődésnek. Azért megint egy más kérdés, hogy a nagy régi trianon Nagy Magyarországra alapozott vasúti szerkezetet ugye ketté vágta a 1920-as döntés, a trianoni békediktátum, és ennek viszont a mai napig nyugjuk a hátrányait, mert ugye a körvonalak azok a ország határán kívülre kerültek, és akkor ezért adódnak mondjuk olyan anomáliák, hogy ha el akarok utazni mondjuk Debrecenből Pécsre, akkor minimum Cegléd, de inkább Budapestig vissza kell jönnöm, hogy tovább tudjak menni, amennyiben vasutazni akarok, de ez meg már egy másik téma lehetne.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, megint egy tanulságos beszélgetés volt. 1846. július 15-e volt a dátum, amikor átadták az első vasútvonalat Magyarországon. Erről emlékezett meg Katona Csaba történész.
És Zsócnak is köszönjük, a műszaki vezetőnek, aki kiválóan illusztrálta a beszélgetést mindenféle korabeli vasutas képekkel és metszetekkel. Csaba, még egyszer köszönjük, jó munkát, szép napot!
Én is köszönöm, és még egyetlen mondatot engedjetek meg, hogy közelmúltban hunyt el körülbelül két héttel ezelőtt a magyarországi vasút történet egyik legkiválóbb ismerője, Frissnyák Zsuzsa kolléganőm, és nagyon-nagyon sokat tett a 19.-20. századi magyar közlekedés történetért, úgyhogy arra kérek mindenkitől, hogy gondoljon rá is egy percig tisztelettel, mert egyebek mellett ebben a ő munkája is benne volt. Köszönöm nektek a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük.
Szép napot, szia!
Szerbusztok!
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az első magyar vasútvonalat, ami Pestről Vácra vitt.
És hogyha valaki nem tudná, a Millás reggeli YouTube csatornáján meg lehet majd ezt a streamjét ennek a beszélgetésnek nézni utólag is, és akkor ott látszanak ezek az illusztrációk is.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.